Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mint a festő az ecsetjével, úgy vizsgálgatjuk ugye ezt a jövőkönyvtára, a könyvtár jövője témakört hunyorogva, szögeket keresve, dimenziókat keresve, és nagyon sokan a teremben nem csak gondolkoztak róla, hanem meg is osztották már ez irányú gondolataikat másokkal. Egyre kevesebb az olyan szempont, megközelítés, aspektus, ami ehhez a kérdéskörhöz tárgyában vagy puzzle darabkáiban újat tudna mondani. És én nem is mernék vállalkozni erre, mert sokan nálam avatottabban tettek már le ez ügyben az asztalra dolgokat. Én abstrakcióban próbálnék még merészebben eltávolodni a könyvtári szcénától, és aztán onnan visszahullni a cselekvéstervezés környékére konkrét tanulságokkal, következményekkel vagy javaslatokkal. Ehhez bemelegítőként az elrugaszkodás segítendő egy old school médiatartalmat szeretnék indulásképp megmutatni, egy rövid klip formájában. Hadd kérdezem meg, ki járt ebben a könyvtárban? Arra tippeltem volna, hogy Máder Béla és Kokas Károly, és már 20 pontos javaslatot le is tettek, hogy hogyan lehetne javítani az üzemet. Úgyhogy itt egy hagyományos angol szász narráció nem hallatszik éppen a hang miatt. Itt a több szint mélységű raktárhelyiséget látjuk, hogy az az érdekesség ennek a könyvtárnak, hogy egy picikede nagyon attraktív üveg gömb vagy dóm, és alatta gyakorlatilag a teljes állomány láthatatlanul, ahol az államtitkári intencióknak megfelelően az olvasóhelyek számának csökkentése és az elérhető állomány digitalizálása valamilyen érdekes arányosságban áll egymással. Szerintem az élményből ennyi elég volt. Látjuk igazából ezt a különös tepsiszerű tárolási technikát, ami nagyon kedvez ennek a képfelismerő és mechanikus modullal is rendelkező robotkönyvtárosnak becézett alaprendszer, ez amiről itt szó van. Most leállítom, és innen mennék tovább a robotkönyvtáros témától. Köszi szépen. Tehát a robotkönyvtáros témától induljunk el. Ez 2007-2008 körül úszott be a közbeszédbe, és jelent meg talán különböző prezentációkban, különböző formában. Természetesen ugye azonnal a morális pánik volt az első reakció, hiszen a robotkönyvtáros munkahelyeket szüntet meg, hiszen olyan utópisztikus az egész, hiszen úgy tűnik, hogy valami érték veszik azáltal, hogy nem humán intelligensek, hanem mesterséges intelligencia hajt végre bizonyos típusú műveleteket a háttér kiszolgáló rendszerekben. Egyébként a diskurzus maga nagyjából egyidős az információs társadalom megszületésével, a tudományos fantasztikus irodalomban írták le erről, szóval egészen részletesen ennek a bizonyos Filer nevű robotkönyvtárosnak a történetét. Eredetileg be is illesztettem egy kétoldalas leírást Filerről, de rájöttem, hogy nem olyan fontos, hiszen éppen azért beszélek most a robotkönyvtárosokról, mert remekül mutatja azt, hogy milyen könnyen és gyorsan lehet szempontot váltani a tárgyal kapcsolatban, és ez még izgalmasabb következményekig is elvezetnek, hiszen nem véletlenül nem áll robbanásszerű terjedés előtt a robotkönyvtárosok világa. Azóta is csak néhány intézmény van, ahol robotkönyvtárosokat alkalmaznak. Úgy tűnik, hogy a folyamat lassan megáll. Elsősorban azért, mert ott, ahol optimalizálhat, ahol eléri a lehetőségei határait, ott már gyakorlatilag bevezették ezeket a rendszereket, csak nem feltétlenül így hívják. De valójában azáltal, hogy az egész terület egy olyan mélységű és súlyú paradigmaváltáson megy át, amiről itt Csépe valója beszélt, innentől kezdve egy nagyon fontosnak és nagyon nagy kihívást közvetítőnek tűnő tárgy hirtelen gombos tűnyivé kezd el zsugorodni, hiszen kiderül, hogy hát ez nem is egy olyan fontos kérdés az egész robotkönyvtárosdi. Először is már megszületésekor sem arról szólt, hogy dehumanizált volna bármit a rendszerben, hiszen egy nagyon alacsony értékhozzáadási munkát vagy munkakört váltott ki eleve. Tehát az, hogy képesek vagyunk egy kódsorozatot leolvasni szemünkkel, majd félretaposott papucsunkban elmegyünk érte és odavisszük mondjuk egy pulthoz. Ez nem az a fajta szellemi munka, aminek mint algoritmizálható agy és fizikai munkának a kiváltásakor nagy krokodilkönnyeket kéne hullatnunk. Nemhogy nem dehumanizál, hanem kifejezetten humanizál a robotkönyvtáros azáltal, hogy az alacsony értékhozzáadású, fárasztó, unalmas élményeket, nem közvetítő önkiteljesítést nem szolgáló tevékenységet kiváltja a gépi intelligenciával, és utat nyit a magasabb értékhozzáadású szellemi műveletek birodalmába. Ez persze olyan nagyon szépen hangzik, én is szépen öltöttem a szót. Na de vajon a valóságban hogyan megy végbe ez a váltás? Mert ez nem olyan egyszerű, mert mindig az automatizálásnak a adott lépcsőfokain mindig munkahelyek elvesztése formájában jelenik meg, racionalizáló jellegzetességként, és ez a fajta mély dimenziója csak sok átétellel bomlik ki hosszú időn keresztül. Nagyon nehéz megmondani, mert nem úgy történik, hogy megszüntetünk egy állást a robotkönyvtáros miatt, másnap a felszabaduló három állás helyett kutatói helyeknek osztjuk ki, akik mondjuk gyűjteményezésben és metaadatolásban jeleskednek, vagy a tájékoztatási kapacitást bővítjük majd. Tehát nem közvetlen a váltás, nem közvetlenül kezdi eltolni a rendszereket, vagy a foglalkoztatottak szerkezetét a magasabb értékhozzáadott tartományok felé. De mégis ez történik valahol, és ezért érdemes keresgetni és kutatni, megint csak mint a festő, hogy akkor hol vannak ezek, hol keressük ezeket, mert hát ha már egy kicsit elébe lehet menni a végzetnek, és esetleg automatikusan bekövetkező változásokat vagy folyamatokat elő lehet segíteni, gyorsítani lehet, vagy időben eléjük lehet menni. És ugye, ha innen nézünk megint a robotkönyvtárosra, akkor jól látjuk, hogy ezt az egész irtózatos apparátust és technológiai tudást, ami ahhoz kell, hogy ezek a rendszerek működjenek, ugye a digitalizálásnak az új nagyságrendje írta fölül, mert egyszerűen ez a művelet sor, hogy valaki egy jelzett formájában megjelenít egy igényt, ezt valamilyen háttérrendszer biztosítja, és utána valaki készhez kapja az olvasnivalót, ez mint művelet sor, ez válik más, jellemzően virtuális művelet sorokhoz képest sokkal kevésbé jelentőssé, illetve szigetszerűvé, egy bizonyos szűk szakmacsoport vagy tudásközösség tagjai számára jelentéstelivé. Másrészt meg azt is látjuk, hogy ugye ahhoz képest, hogy a festő a szobájában nézeget, ugye a könyvtáros a könyvtárban nézeget körbe, ahhoz képest a változás, ami az igazi transformatív hatásokat hozza, az mindig kívülről jön, és ami a könyvtár esetében ez a kívülről jövő impulzus, az nem a könyvtárosi szerep, az nem az olvasáshoz vagy a könyvhöz, mint objektumhoz való viszony, hanem a tudás világának átalakuló mintázatai a külvilágban. És ezért ez a két szempont, a digitalizálás és a tudás átalakuló új világa, ide kell egy pillanatra kirándulni, hogy aztán újra visszaszaladjunk a könyvtárba. Ugye nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy amikor a digitalizálásról beszélünk, akkor a sok-sok szólam között nagyon erősek azok a szólamok, amelyek amelyek újra a felelevenítve régebbi reflexeket, ugye az információs túltermelés, az információs özönvíz, a rettenetes mennyiségű digitalizált információ, a lényeg elvesztése tárgykörében, ugye a hagyományos, morális, pánikos információs túltelítődéses szempontot hozzák, pedig aki az információk világában él, az pontosan tudja, hogy a problémája az, hogy még mindig túl kevés a digitalizált információ, rendre és naponta botlik bele abba, hogy most éppen nagyon kéne valami digitális, és még mindig nincs digitalizálva, vagy digitalizálva van, de még nem hozzáférhető azonnal. Vagy hozzáférhető lenne, ha lenne hozzá előfizetés. Vagy hozzáférhető lenne, ha lenne hozzá előfizetés, és az új megjelent számokat is ellentétben mondjuk boldogabb sorsú amerikai kollégáinkkal a legújabb számokat is nézhetnénk. És nem akarom folytatni tovább. Abban az iszonyatos kapilláris rendszerben, ahogy az egyik információtól a másikig kúszik az, aki olvas és keres, rendre ez az alapélmény, hogy már nagyon várja mindenki a korpusz digitálét, a minden valaha volt és digitalizálható információ egyetlen hatalmas nagy gyűjteményének a létrejöttét, hogy ne legyenek fekete lyukak a rendszerben. És ne féreg lyukakon keresztül kelljen olykor eljutni tartalmakhoz, amelyek éppen nagyon szükségesek, hogy aktuálisan rendelkezésre álljanak. Ennek következtében a digitalizálással kapcsolatban annyit mindenképpen el kell mondani, ceterum censeo, hogy se térben, se időben, se mélységben, se témában nincsenek határok. Ugye az, hogy az Open Library megpróbál 130 millió könyvnek, ugye gyakorlatilag a teljes valaha megjelent könyvállománynak egy olyan webes kikötőt létrehozni, ahol minden egyes könyvnek van egy saját weboldala, ami azt jelenti elvileg, hogy előbb-utóbb ebben a digitális térben minden egyes könyvhöz igazodó valamennyi információ, ugye ilyen vertikális miniportálszerűen, mint a vasreszelék ugye a mágneshez, oda tart majd, és előbb-utóbb onnan is elérhetővé válik, egy ilyen egészséges redundanciával, mint az agy. Az, hogy minden, ami akusztikus volt, minden, ami mozgóképes volt, minden, ami tárgyi formában állt rendelkezésre, ugye megindul most már nem csak a szellemi kulturális örökség, hanem a szellemi természeti örökségnek is a vizsgálata és a digitalizációja. Tehát a század közepi kanyarodó villamos hangtól kezdve egy érintetlen lápvidék esti rovar muzsikájáig, ugye az akusztikus örökség is digitalizálható és digitálisként tárolható rendszerekbe rakható és visszafejthető. És ugye azáltal, hogy egyre több minden digitalizált, azáltal megindul ezeknek a kölcsönös egymásra hatása is. Éppen mondjuk az akusztikus történelem, vagy az akusztikus állományok digitalizálása, vagy visszafejtése tárgyban ugye roppant érdekes technológiákkal, a már teljességgel elveszettnek hit egykori ősi rögzített hang adatok nyerhetőek vissza azáltal, hogy képi információkból tudnak megfelelő szoftverekkel és módszerekkel újra hangi információt előállítani, vagy hadd hivatkozzak az őstücsök rekonstruált hangjára, tehát 130 millió évvel ezelőtt nem tudom, egy úrakori erdőben cirpelő tücsök hangját képesek vagyunk, ugye mondjuk egy ilyen akusztikus örökségi állománynak az anyagába beilleszteni. Nincs megállás, tehát nekem már azon fáj a szívem Vatera járóként, hogy a családi emlékezetnek oklevélben, fényképben, levélben, szolgalevélben, magánlevelezésben, műtermi fotóban és sok minden más dokumentum típusban testet öltő irtózatos állománya kering, ugye szabad prédaként a weben. Néhány múzeum már digitalizált családi emlékezetet, de előbb-utóbb ugye a korpusz digitáléba minden egyes digitalizált objektumnak helyet kell kapnia, és egészen új, egészen izgalmas gyűjtőkörök, kutatási lehetőségek nyílnak meg. Egyébként nem véletlenül mondjuk az Egyesült Államokban éppen a Library of Congress indított el legnagyobb erővel és legkorábban a családi emlékezet rögzítésének a programjait. Tehát nem lehet elég bombasztikusan beszélni arról, hogy micsoda nyomás van a digitalizálás a rendszerein, és hogy mennyire kevés és mennyire többet és mennyire nagyobb tempóban kellene ezen a területen előlépni. Ami az igazi nagyon fontos legtágabb széna az, hogy a különböző tudás folyamatok, tudás műveletek, tudás aktorok, tudás intézmények világa változik meg radikálisan, és valójában a könyvtárak és a könyvtárosoknak a funkcióját és a jövőjét ez sokkal jobban meghatározza, mint hogy mondjuk didaktikailag milyen ügyesen lehet mondjuk óvodásokat könyvszeretővé tenni, az is végtelenül fontos lesz. De elsősorban is, és először is kifelé tekintgetve, ugye azt kell látnunk, hogy a korábbi tudástermelő, tudás szétosztó és tudásfogyasztó rendszerekhez képest a teljes épület, a teljes architektúrája megváltozik a tudásfolyamatoknak a világban. Egyrészt olyan méretű tudástermelő közösségek jönnek és jöttek létre, amelyek korábban nem léteztek. Ugye valamikor még a genetikusoknak a humán genom projektjével szokták illusztrálni azt, hogy micsoda nagyszerű dolog az, hogy az interneten keresztül, hogy a kis elszigetelt laboratóriumok helyett néhány ezer tudósnak a nagy közös vállalkozása az emberi géntérképnek a létrehozása. Ugye azóta már ez a géntérkép, ugye a humán genom már rég passzé, hiszen sokkal nagyobb számosságú és minőségileg is sokkal nagyobb természetű kihívásokat próbál megoldani a humán genommal kapcsolatban. Már nem egy néhány ezeres, hanem egy néhány tíz vagy százezret arulról súroló hatalmas nagy tudományos közösség. Hasonlóképpen végtelenül fontos változás az, hogy a korábbi kétosztatú mező, hogy vannak a termelők és a fogyasztók a tudásban. Ez a kétosztatú mező, ez szép lassan megváltozik. Már nem csak a tudás termelők és a tudás elosztók vagy közvetítők, vagy a tudás termelők és a fogyasztók a kettősségére osztik ez a tér, mert elkezdenek ezek radikálisan közelíteni egymáshoz, összecsúszni. Ugye aki korábban csak tudás szétosztó volt, néha óhatatlanul tudás termelővé válik, vagy a tudástermelő akkor tud jól dolgozni, ha eleve a tudás szétosztóval együtt egy közösségben végzi az új tudás termelését. Ugye a fogyasztó se csak fogyasztó, mondjuk esetünkben az olvasó, mert nem mindegy, hogy miért olvas. Ugye, hogyha ő azért olvas például, hogy alkalmassá tegye magát arra, hogy új tudás létrehozását megcélzó közösség tagja legyen, például mondjuk egy iskolás, ugye, akinek a számára a tankönyv, a feladatolvasmány, meg a tanóra a hagyományos modellben fogyasztói szerep, tudásfogyasztó a diák, tudásbróker a tanár, tudástechnológus a tankönyvszerző, és a tudásáramlás egyirányú. Ugye, ha van olyan helyi, vagy civilizatórikus probléma, amely a diák számára jelentésteli, egy 12-18 éves korosztályra gondoljunk, és módjában áll egy számára is jelentésteli és fontos kérdésnek a megoldásába a közösségekbe beágyazódni, és feladatokat elvégezni saját fontosságának és értékének a tudatára is ébredve, akkor az ő tartalomfogyasztása az út lesz ahhoz, hogy ő tartalomtermelővé vagy új tudás termelővé válhasson. És azt gondolom, hogy ez a folyamat csak látszatra annyira radikális vagy annyira újszerű, és csak látszatra jár alkalmatlan értékvesztéssel, mert valójában egy a modern tudomány és a modern közoktatás kiformálódása előtti people's science, mindenki tudása és mindenki tudománya állapotra húz vissza, tehát nemhogy minőségi félelmeket kellene, hogy generáljon, hanem nagyon komoly és nagyon mély emancipatórikus üzenete van. A tudás nagyon sok fontos hídfőállásánál jelentek meg a hivatásrendek tagjai mellett és helyett olykor a professzionális amatőrök, akik nem a hobbi tudósok lesajnált kasztját jelentik, hanem azokat, akik felkészültségüknél, tájékozottságuknál fogva kimeneti teljesítményben, műveltségben, felkészültségben pontosan ugyanazokat a standardokat tudják, mint azok, akik mondjuk fizetésért, vagy pénzért, vagy kinevezett szakértőként végeznek tudásműveletet, csak éppen saját örömükre és saját kedvükre, ők a pro, emek, a professional amatőrök, a tudástermelés egyre több pontján, magában a tudományban is egyre nagyobb szerephez jutnak a professzionális amatőrök, és már nem csak az ornitológusok között, ugye, ahol egy néhány ezres hivatásrend mellett egy néhány milliós professzionális amatőr közösség van, hanem végtelenül sok területen, többek között például éppen a könyvtárak számára is releváns, elolvasom, annotálom, ajánlom, tegelem típusú világokban. Nagyon fontossá válik az, hogy a méretnövekedés mellett a lokalizáció is megváltozik a tudásművelésnek, tehát nem arról van szó, hogy eddig kevés ember kis helyen lokalizálható tudása mozgatott bizonyos arrendszereket, és most majd ugyanúgy a kis helyen lokalizálható, de sokkal több ember műveli azt, hanem ahogy mondani szokták, röviden nem lehet jobban ezt mondani, multicentrum természetű, tehát az egy darab kiemelt műveleti hely, az egy darab kiemelt kutatóhely, az egy darab emblematikus kutató vagy kutatócsoport helyett demokratizálódik, szétterül, földrajzilag is diverzifikálódik a tudástermelés. Elsősorban és örvendetes módon azáltal, hogy a három nagy erőcentrum közül Ázsia az utóbbi időben az oktatás és a tudomány területén lépkedi a legnagyobbakat előre. A következő szempont is végtelenül érdekes a számunkra. Ugye a megosztás kultúrája nem egyszerűen egy ilyen korai hacker etikából örökölt attitűd vagy magatartásforma, hanem egyre inkább a kihívások és a feladatok méretéhez igazodó racionalitás, hogy az értékcsere hagyományos formái helyett, amelyek jellemzően ugye a pénzzel, mint értékmérővel szoktak végbe menni a tudás piacán, ugye az értékcserének ehelyett a világa helyett valamilyen egészen más célfüggvényekkel vagy egyenértékessel zajló a mintázatokat kezdünk a tudás piacán látni. Természetesen ezek még kis történetek, epizódok, legjobb gyakorlatok innen-onnan, hogy jé, már meg lehet oldani valamit úgy is, hogy nem kell fizetni érte. Magyarországon is pár éve a műemléken.hu képes volt bemutatni azt, hogy amire egy alulfinanszírozott állami hivatal források hiány nem képes, azt a saját épített környezete iránt elkötelezett hálózati polgárok közössége néhány hónap alatt nagyon magas színvonalon képes előállítani, tehát az, hogy minden műemlékről készüljön egy fotó és egy rövid leírás, és ez legyen benne egy adatbázisban. Ugye ez tipikusan már egy jó néhány éves történet, ami ennek a tendenciának egy izgalmas alátámasztója. A könyvtárak a legújabb hírlevélből vettem át a Ripper Café hivatkozást, nem tudom, hogy kinek szúrt szemet. Ugye itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy nem kidobandó, hanem újra működésbe hozható, megjavítható háztartási berendezések, bútorok, eszközök, tárgyak, kütyük, ugye egy erősen zöld gondolat jegyében tovább használatban tarthatóak legyenek. Ehhez korábban lokalizált szaktudásokra volt szükség, cipészre, asztalosra, nem tudom én, gyenge áramú műszerészre és egyebekre. De a vonatkozó tudásműveletek, azok előállíthatók, megtalálhatók a tudástérben, és átadhatók, hogyha valaki ezeket igényli. A könyvtárak némelyike megindult abba az irányba, hogy ilyen Ripper kafének adjon otthont, hiszen valaki bejön a problémával, ugye akkor a megoldás megkeresésében pontosan ugyanazokat az útvonalakat kell végigjárni, mint amikor valaki egy új szakirodalmi téma forrásvidékéhez próbál a irodalmakat találni. De egyébként még az is ide fog tartozni szerintem, hogy a legmérgezettebb terepen, ugye a kurrens online tudományos folyóiratokhoz való hozzáférés tárgyában is, ugye folyamatosan avul el az a modell, ahogyan ez most történik egy korábbi piaci alapon. Ugye mindenki jól ismeri az ezzel kapcsolatos turbulenciákat a tavalyi évből, ne nevezzük nevén az érintett nagy nemzetközi kiadót. De ugye mennyivel tisztább, egyszerűbb, használatelvűbb, és a valódi folyamatokra reflektáló egy olyan modell, amelyik nem a előfizetés és aztán korlátlan használat felől, hanem a korlátlan hozzáférés, de naplózott használat és mikrofizetés modellel teszi a tartalom gazdája számára is, ugye üzemeltethetővé vagy működtethetővé, akár nyereségessé a rendszereit. Még két végtelenül fontos szempontra kell kitérni, és aztán innen már a könyvtárak felé rohanunk. Ugye ismeret elméleti szempontból óriási jelentősége van annak, hogy a tudás forrásainak egy teljesen új neme jelent meg ebben a digitális térben, és ez pedig a szenzorok, vagy a kifejezetten automatikus jelérzékelés által a nagy feldolgozó rendszerekbe közvetített inputok világa olyan adatoké, amelyet emberi szem soha nem látott. Ugye korábban a feldolgozásnál óriási jelentősége volt annak, hogy minden adat, amire aztán később a emberi elme vonatkozni akart, már átment egyszer emberi elmén, mert abból jött ki. Úgy írták le, amikor Tycho Brahe gyűjtötte egész Európában mindenhonnan a csillagászati észlelési adatokat, minden egyes agat mögött ott volt egy szemmel összekapcsolt agy, amelyik ráadásul képes volt arra, hogy le is írja, mit tett. Tehát amikor valaki megint ebből az adatból akar dolgozni később, akkor azt már egyszer látta emberi agy. Amikor ma egy űrtávcső naponta terabájtokat termel a kozmikus térből, vagy egy európai részecskegyorsító, vagy majd reményeink szerint ugye szuperlézer Szegeden, és sok más ugye mega science-es masina, ugye terabájtokat termel, és ahhoz, hogy ezek természetesen mindenfajta feldolgozó rendszerekbe kerülnek, mindenfajta rendezésen mennek át, amelyek programozottak, meg algoritmizálhatóak, de nagyon sok ponton nem váltható ki, nem gépesíthető a szemmel összekapcsolt emberi agy, és ezekben az alrendszerekben, ezekben az adatkönyvtárakban, ezekben az adatsilókban egy teljesen új világ nyílik meg, egy adatuniverzum, ebben különlegesen fontos szerepe nyílik meg azoknak a szakembereknek, akik korábban is hasonlókat csináltak más adatkörökben. És végül nem lehet elmenni amellett sem, hogy a rögzített, tárolt, felhalmozott statisztikákban, adatárakban, képkönyvtárakban és másút rögzített tudás megjelenítése, megosztása, ennek a módszertan a didaktikája, technikája, vizuális minősége szempontjából elképesztő robbanás ment végbe az elmúlt néhány évben. Olyan tudásterületeken, ahol korábban két fél év komplett egyetemi kurzusa kellett ahhoz, hogy bizonyos típusú alapösszefüggések megértethetők és argumentálhatók legyenek, egy 4 perces Hans Rosling által tartott animált statisztika alkalmattán elég. Bárkinek ugye az adat megasztára lett Rosling videói közül mutatunk darabokat, mindenkinek ez az alapélménye, hogy az, amit most láttam 4 vagy 5 percben, ehhez vaskos monográfiákat kellett volna korábban elolvasnom. Tehát a tudás közvetítés mélysége, a megértés minősége szempontjából óriási jelentősége van az infografikának, óriási jelentősége van annak, hogy az unalmas, a szellemi környezetek is tudnak unalmasak lenni, az unalmas szellemi környezetek gamifikációval játékosabbá, izgalmasabbá, érdekesebbé tehetők, és ezzel párhuzamosan ugye minden dolgok ősforrásánál, a közoktatásnál mindenfajta izgalmas megoldás készülődik, érlelődik, próbálódik már ki éppen, hogy a gamifikációra, a infografikára és sok minden másra hogyan épülhet egy új pedagógia. Összefoglalóan azt mondják azok, akik ezekkel a tudásfolyamatokkal foglalkoznak, hogy egy teljesen új információs és tudás ökoszisztémáról beszélhetünk, amiben ráadásul ugye a szigetszerű alrendszerek, hogy közoktatás, hogy tudomány, hogy könyvtár, hogy üzleti információszolgáltatások, hogy állami információszolgáltatások, térképészeti adatok, közmű térképek, ezek az elszigetelt rendszerek egyetlen egy átfogó ökoszisztémába fornak össze, ahol a kapcsolatoknak is nagyon komoly jelentősége van, meg annak a tudásnak is, hogy erre az egészre egyszerre rendszerként hogyan és miként tekintünk rá. Megváltozik ugyanis például az egész rendszer befolyásolásának, alakításának a minősége vagy dimenziója, mert a korábban csak menedzsmentről volt szó, hogy hogyan vagyunk képesek üzemeltetni ezeket a rendszereket, akkor az információ és tudás kormányzásnak a paradigmája arról szól, hogy az egyszerű menedzsmenten fölülemelkedve, hogy egy sokkal átfogóbb tervezési, felelősségi és felkészültségi térben lehet jövő állapotokra felkészülni, és már a jelenben olyan beavatkozásokat elvégezni, amelyek egy majdani jövő állapot eléréséhez segítenek. Ennek megfelelően például mondjuk nemzetállami politika szinten olyan kategóriák lépnek be és válnak értelmezhető, hogy tudás, vagyon, tervezés, és csak zárójelben mondom az, hogy a bölcsészettudományoktól PhD helyeket átcsoportosítunk a természettudományok számára, az csak úgy tűnik, mint a tudásvagyon tervezés lenne, mert a kiinduló pontok nem ezek voltak annó. Nagyon fontos azt is továbbá tudni, hogy emiatt a rendszer szintű egységesülés miatt a korábbi szerepek, illetve a korábbi munkakörök és szakmák határai teljesen föllazulnak, és állandóan, egy állandó körforgásban újra terveződnek, mint a GPS két pont közti eljutáskor, újra terveződnek, és már nem a szakmák, nem a végzettségek, nem a tudások lesznek a fontosak, hanem a szerepek, hogy ebben az ökoszisztémában az egyes kritikus pontokon ki milyen szerepben, milyen műveletet hajt végre. És ugye, mint minden ilyen hasonló rendszertermészetű dolog, végtelenül érdekes azt látni, hogy az integrációs minőség megjelenésével az egész rendszeren belül megindulnak az újra decentralizálódási folyamatok, amik specializálódással is járnak, és a rendszerek üzemeltetése szempontjából végtelenül fontos, hogy a korábbi monolit intézményi szerkezet helyett, hogy ezek multi-stakeholder szerkezetek, tehát egy intézményt mondjuk 4 vagy 5 entitás tart fönn, akik közül az egyik vagy nem a kormány, vagy az egyik vagy nem a helyi önkormányzat, de még nagyon sok más stakeholder is van a rendszerben. Ezeket jól ismerjük, ezeken csak átszaladok. Ugye a tudás új ökoszisztémája szempontjából, főleg a korpusz digitálira gondolva, immár könyvtárosi aggyal és szívvel azt látjuk, hogy a könyvtárakban ez az új architektúra úgy néz ki, ugye, hogy nincs más arra, aki hivatottan megfelelő felkészültséggel egy más rendszer szintű világban, ugye a könyvek világában megszerzett jártassággal a Corpus Digitale nagy tömbjei között végezze ugyanazokat a feladatokat, mint amiket korábban a könyvekkel végzett. És hogyha elkezdjük keresni ezt a bizonyos plusz értékhozzáadást, amiről a robotkönyvtárosok kapcsán beszéltem, akkor az a szerep, amelyik a sok-sok objektum közötti kapcsolatok építését jelenti, amit a híres 45-ös Ezvi May Singh című cikkében, ugye Trailblazernek, ilyen nyomvonalvágónak nevezett Bush, hogy az egyik magas hozzáadott érték, amit keresünk, az ez, a nyomvonalvágás, hiszen ugye minden egyes objektumhoz, minden egyes tudásobjektumhoz több út és több link vezethet, és minden egyes tudásobjektum több ösvénybe építhető össze más tudásobjektumokkal, megint ugye a jótékony redundancia fényében. És az a feladat, ahogyan ezek a műveletek elvégeztetnek, ez nagyon sok megfelelő szakembert kíván vagy hív a gátra. Ez az egyik kitörési irány, véleményem szerint. A másik a vertikális tudásportáloknak a világa. Jól látszik, ugye ez egy alesete az előzőnek, egy vertikális tudásportál, amikor valaki a tudás egy jól körülhatárolható darabkáját a maga teljességében megpróbálja föltárni, és hozzáférhetővé tenni dokumentáltan és rendezetten. Hogy ezt könyvtárosok csinálják-e, mint például a Morgan Library-nek a középkori képkönyvtára esetén, amit olyan jó használni könnyen és gyorsan, és nem kell végigjárni az összes őrzőhelyet, végiglapozgatni az összes kéziratot és kódexet, hogy az összes ábrázolást megnézhessük, hogy amire szükségünk van, azt megtaláljuk benne, hanem gombnyomásra és kereső kifejezése ott van az összes, amit ezt könyvtárosok építették és csinálták nagy munkával. Pont ugyanezt csinálják a régészek, amikor mondjuk a kövön, mint hordozó megjelenő orchidea motívumot gyűjtik össze és dolgozzák fel egy vertikális portálon, a múltkor.hu pár napja adott tudósítást erről a nagyon érdekes projekt. Pont ugyanazt csinálják, csak egyiket könyvtárosnak hívom, másikat régésznek, mind a kettő vertikális tudás csomópontot épít. De egyébként ugye ilyen lenne az a lézerhub, ami a szegedi szuperlézert olyan remekül meg tudná támogatni azáltal, ugye, hogy egy vertikális tudásportált épít a lézertudományi kutatások köré, hogy ne csak a hatalmas masina legyen itt, meg néhány ezer kutató egyidejűleg, hanem bárki, aki a világon lézerkutatással kapcsolatban tartalmat keres, egy mondjuk szegedi könyvtárosok által üzemeltetett vertikális portálon keresztül tehesse ezt, hogy ez miért lesz jó Szegednek, meg a szegedi könyvtárosoknak, meg a lézertudománynak, azt most ne firtassuk, mert tudjuk azt, hogy az értékcserének nem azokon a áttételein keresztül lesz jó, vagy hasznos valami, mint ahogy korábban láttuk. Mennyi időm van még? Sem ennyi? Akkor igen, igen, tehát, hogy összesen két szlájdom van még. Az egyik arról szól, hogy ha mindezt megpróbáljuk cselekvésre fordítani, meg tervezésre, akkor vannak a házi feladat természetű dolgok, ahol azt lehet mondani, hogy a beavatkozás elmaradása, vagy alacsony hatékonysága az hátrányt eredményez, de a házi feladat ellátása csak annyit ér el, hogy a hátrány nem növekszik. És itt ugye összegyűjtöttem néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogyha a házi feladat nincs jól ellátva az előbbiek függvényében, akkor valószínűleg tempóvesztés vagy verseny hátrány képződés jellemezhet minket. Ugye a megosztás kultúráról csak egy fél szót, ugye nagyon sok digitalizált állomány van már, amit részben pályázati pénzből, állami pénzből üzleti szereplők, múzeumok digitalizáltak. Az egész mögött van egy rossz érdekeltségi rendszer, és a megosztásnak egy félreértelmezett rossz kultúrája. A fiskálisan alultáplált intézmények abban bízva, hogy esetleg a digitális jószágokból bevételük lehet, nem osztják meg őket, ezért azok nem úgy tudnak új értéktermelési ciklusokba belépni. Ezen például lehet változtatni alkalmattán pénz nélkül is, de az igazán érdekesek és a búcsú szlájd az, hogy az előzőek figyelembe vételével, ha Magyarországon a szakma és a politikai elit beavatkozási pontokat keres, ahol a világban tapasztalható mozgásoknak egy kicsit elébe lehet menni, vagy föl lehet venni azoknak a ritmusát párhuzamosan, akkor ez a három terület az. Vertikális tudásportálok építését kell ide vonzani, mert azok olyanok, mint egy iparág meghonosodása valahol. Már másodikat, harmadikat, negyediket a Föld valamely másik pontján már nem érdemes, meg nem fognak nagyon csinálni. Ez hosszú távon versenyelőn képző lehet. Ugye, ha a kifejezetten a cyber tudomány támogatására csatasorba állítandó könyvtárosi tudások érdekében indítanánk el széleskörűen képzéseket, meg akkreditált képzéseket is, ugye, akkor időben rendelkezésre állna az a intellektuális hadtest, ugye, aki egy a kettő arányban, tehát két kutatóra egy segédszemélyzet logikát fenntartva, ugye egyre inkább a kémcső öblögető helyett a tudás előformáló szerepet tölti be mondjuk a tudomány képviselőinél. Zárójel, ugye a fiskális logika, amely a bölcsészeket sújtja, ebben az esetben a egy-két éven belül totálisan ellehetetleníti azt, hogy mondjuk ilyen cyber science library-enek képződjenek az országban, mert ugye a létszám meghatározások karok által tovább motoszkált rendszerében a könyvtár szakma, aki cyber science library-eket képezhetne, a könyvtár szakma egy többszörse hátrányos helyzetű szereplővé vált a felsőoktatási térben. Úgyhogy ezért csak mondom, hogy például ez egy kitörés irány lenne. Nagyon sok kétségem van azzal kapcsolatban, hogy sok-sok erő, elszánás és akarat egy fiskális ellenszélben eredményezhet-e például egy ilyen típusú stratégiai előrelépést. És végül az utolsó szempont, ugye egy lokális szerepintegráció, tehát az iskolai könyvtárosok, a községi könyvtárosok számára, ugye annak az imperatívusnak a jegyében, hogy a tudás, szétosztóból tudás termelővé is célszerű átlépni, végtelenül sok izgalmas feladat rajzolódik ki, ahol a polgárokat, mint korábbi fogyasztókat, és a diákokat, mint korábbi fogyasztókat tudástermelő szövetségesként, egyébként akár sok másokkal együtt is a könyvtáros tudja a tudás termelési térbe is bevonzani. Ez nagyon szép jövőkép, és nem volt más a feladatom, mint hogy ezt megmutassam. Néhány év múlva lehet, hogy érdemes visszatérni arra, hogy nyertünk-e időt, vagy vesztettünk ezekben a folyamatokban. Köszönöm szépen!